Ez a hosszú próféták után, meg Dániel után van. Tehát amíg Ézsaiás, Jeremiás, Ezékielt lapoztok, akkor az még nem az. Meg ha Dániel, akkor már ott közel vagytok. Hóseás próféta könyve. Megvan. Tableteseknek könnyebb. Hóseás próféta könyve. Mondtam, hogy hol? 2:20. Akkor mondtam. Oké. Azon a napon szövetséget kötök javukra a mezei vadakkal, az égi madarakkal és a földön csúszó mászó állatokkal. Kiírtom az íjat, a kardot és a háborút az országból, és biztonságban élhetnek. Azért ez nem semmi. Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek magamnak az igazság és a törvény, a szeretet és az irgalom ajándékával. Eljegyezzek magamnak a hit ajándékával, és megismered az Urat. Szeretem ezt az igét, ez volt a mennyegzőnknek a üzenete, ez a két verszak. Azon a napon, tehát amikor Isten eljegyzi Izraelt, azon a napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget, vagy úgy is lehetne folytatni, hogy megválaszolom, tehát az eget. Az meghallgatja a földet, vagy megválaszolja a földet. A föld is meghallgatja, vagy megválaszolja a gabonát, a mustot és az olajat, azok pedig meghallgatják, vagy megválaszolják Jezreelt. Mert bevetem vele a földet, és akit nincs irgalomnak hívnak, ahhoz irgalmas leszek, ha nem népemnek, pedig ezt mondom, népem vagy, ő pedig ezt mondja, én Istenem. Ámen. Ez egy csodás találkozás, amit létrejön Isten és Izrael között. Fel sem foghatjuk ennek a mélységét, különösen annak a fényében, hogy mennyi ideig engedetlen Izrael Istennek, micsoda nagy dicsőség lesz majd, azt mondja Pál is a Róma levélben. Hát ha az ő elvettetésük nekünk az a halál az életből, akkor mi lesz majd az, amikor őket Isten újra magához emeli? Hát felfoghatatlan, belerendülnek majd az erősségek. De arra akarok kitérni, hogy itt van egy csomó kérdés, most itt leragadnánk ezen a 23-as, 24-es verszakon. Azon napon meghallgatom, így szól az Úr, meghallgatom az eget. Mert hogy az égnek is van egy imája. Az az imája, hogy Uram, miért nem adsz felhőt? És megválaszolja a föld is az égnek a kérdését. Mert a földnek is van kérdése az ég felé, hogy hát ég, hát miért nem adsz esőt? Aztán azt olvassuk, hogy a föld is tovább kérdezi a gabonát, hogy hát ti meg miért nem teremtek végre? Miért nem teremsz végre? És a gabonának is van kérdése, az meg ugye eljut Jezreelhez. Ez ugye egy specialitás a Hóseás üzenetnek. És Jezreelnek ez a kérdés a gabona felé, hogy vajon mit rontottam el. És azt mondom megírva, hogy Isten ezekre a kérdésekre választad. És tudjátok, amikor az embereknek csak kérdéseik vannak, de nincsenek válaszaik, akkor az egy nem jó dolog, az egy nem jó állapot, amikor az ember kérdezi, az ég kérdezi Istent, hogy miért nem adsz felhőt, föld az eget, hogy miért nincs eső, gabona, miért nincs, ma kérdezi a földet, és mindenki kérdez. És azt mondom megírva, hogy amikor Isten meglátogatja Izraelt, akkor majd a kérdésekre választ ad Isten, és meghallgatja azon a napon Isten az égnek a kérdését, kérését, választad. És tudjátok, azon megírva, hogy akkor azt fogja mondani Isten az ő népének, hogy népen vagy, ő pedig azt mondja, én Istenem. Amen. Megtörténik egy találkozás. Egy olyan találkozás, ami addig valahogy elment egymás mellett, és megszületik a válasz mindenki kérdésére, és hát itt ugye kiukadnak majd Jezreelnél, hogy ott mentek el a dolgok az egyenestől, ez most egy specialitás a dolog, de eljön az életünkbe is egy olyan pillanat, amikor minden kérdésünkre választ fogunk kapni, és akkor az embernek jön egy megnyugvás az életében, és tudjátok, ahhoz, hogy ez a válasz megérkezzen, ahhoz meg kell tanulni Istennek is, most ezt nagyon idézőjelben mondom, természetesen neki erre nincs szüksége, de emberileg szólva mondom, és meg kell tanulni az ő népének is azon a nyelven, és úgy beszélni, hogy ne egymás mellett beszélnek el, hanem ahogy én azt látom, hogy itt azt mondja Isten, azt mondja, hogy Izraelnek népen vagy, az ő népe pedig azt mondja, hogy én Istenem, ez egy találkozás. Ugye újra találkozik Isten és az ő népe, szemébe néznek egymásnak valami csodás módon, és el tudják mondani egymásnak, hogy én népem, és én Istenem. Ez egy találkozás, ugye? Ez olyan dolog, mint egy elromlott kapcsolat, amikor a felek újra szemébe néznek egymásnak, és azt mondják, én feleségem, én férjem, vagy én barátom, bármilyen kapcsolatról is van szó, szemébe néznek egymásnak, és érződik az, hogy amikor ez a tekintet meg történik, hogy egymás szemébe néznek, akkor itt újra valami olyan összefonódás történik, amit itt előtte el lehet mondani, hogy eljegyeznek magamnak, meg stb., de hirtelen ez a dolog, hogy Isten azt mondja, hogy eljegyezlek magamnak, megtelik tartalommal. Mert újra valami olyan csoda történik, hogy egymásra talál Isten és az ő népe, és addig, amíg ez a két egyszerű mondat, hogy én népem vagy te, és mondja másik, hogy én nekem pedig én Istenem, tudjátok, amíg a dolgok elbeszélődnek egymás mellett, addig nem igazán lehet kapcsolatról beszélni, és van nekünk, hála Istennek, egy csodás Istenünk, aki mindenfajta programokat tölt le a mi szívünkbe, és hagyja, hogy ezek a dolgok ott bennünk munkálkodjanak. Persze az ördögnek is vannak nem vírusmentes programjai, applikációi, amiket letölt, ilyen például Jézabel szelleme, vagy Leviátán szelleme, vagy a Pitonnak szelleme, és csomó démon van, ami munkálkodik emberek között, de Istennek is van egy csodás munkája. És a ti ószövetségetek, meg az én ószövetségem, legalábbis amit annak neveznek, utolsó két verszakát, vagyis négy verszakát olvasnám föl. Ez Malakiás könyve lesz, az én Bibliámban a 3:22-24-ig, Károlisokban pedig a 4. fejezet 4-6-ig. Tehát lapozzatok oda, kérlek, az Ószövetségben. Egyébként a Zsidó Ószövetségben természetesen ez nem ott van, ez a közepe táján van, de a mi általunk szedett Bibliában ez az utolsó könyv, úgyhogy könnyű megtalálni. Ha már Máténál jártok, akkor túllapoztátok. Tehát Malakiás könyvének 3. rész, 22. verszak, vagy 4. rész, 4. verszak. Gondoljatok szolgámra, Mózesre, Mózesnek a tanítására, és azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét gyermekekhez téríti, vagy a fiakhoz, és a gyermekek vagy fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Ámen. Mózes és Illés. Két személy kerül elő. Ők voltak azok, akik a megdicsőlés hegyén is ott voltak. Nem véletlen. Ez a két személy rendkívül különleges személy. Közülük ugye azt mondja a próféta, gondoljatok szolgának Mózesnek a tanítására. Már érdekes, hogy ebbe a korba is a törvény az azonos volt Mózessel. Tehát azt mondta Mózes. És azonosították az ő személyét a törvénnyel, Isten parancsával. Tehát amikor valaki Mózest idézte, az Istent idézte, és amikor valaki azt mondta, hogy Mózes így, Mózes úgy, akkor az gyakorlatilag egyenértékű volt az Istennel. És az ő személyében mindenki egyértelműen elfogadta azt, hogy Mózes és a törvény ez együtt dolgozik. Viszont érdekes dolog sejlik ki, és az, hogy Isten így adta, hogy a mi Bibliánkban ez az utolsó verszak, ez kisejlik belőle, hogy Isten is a prófétán keresztül üzeni azt, hogy Mózes ugyan nagyon sok mindent parancsol, és gyakorlatilag a teljes gazdasági, illetve vallási, szellemi, izraeli gazdasági életre nézve keretet ad, parancsot adott, ami szerint, hogyha Izrael fiai jártak volna, akkor megáldotta volna őket Isten, és megőrizte volna őket minden gonosztól. Ezek ellenére, hogy a teljes parancsolat megőrizte volna őket, a próféta szavaiból kisejlik, hogy kevés a törvény szava, a parancs szava ahhoz, hogy a valódi találkozás Istennel és az ő népek között lezajlódjon. Kevés az, hogy Mózes 623 parancsot tényleg annyi, tehát ezt megszámolták, ez nem egy ilyen hasonlított szám, 623 parancsot adott Izraelnek, Isten Mózesen keresztül, ezzel mindent szabályoz gyakorlatilag, hogy csinálják, amit meg nem, azt később hozzátolják, atyai hagyománnyal, és Isten arra is az áldását adja, de érezni azt, hogy nem jön létre a találkozás. Ez nem elég, ez nem lehet, hogy Mózes parancsai, a parancsuralmi rendszerben működő vallási rendszer létrehozza azt a találkozást, amit Hóseás leírt, hogy én Istenem és én népem, hogy valahogy ez kevés. És nem hozza létre ezt a valódi találkozást. És Illés jön itt képbe, mert azt mondja Isten utána, hogy én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Tehát Illésnek ez az eljövetel, ami egyszer meg fog történni, vagy én úgy gondolom, inkább már megtörtént, ez meghaladja majd a mi felfogó képességünket, hogy milyen nagy dolog ez. Annál is inkább, mert Mózes és Illés között, hogy ők egy lapon vannak említve többször is, azért van egy különbség. Mózesről szinte, most ezt idézőben mondom, mindent tudunk. Tudjuk, hogy levitaként született, tudjuk, hogy fáraó nevelte föl, látjuk az életét, tudjuk, hogy vízből húzták ki, tudjuk azt, hogy volt egy karrierje, ezt szintén idézőjelben mondom. Egy csomó dolgot tudunk Mózesről, ugye? Tehát tudjuk azt, hogy vele történik, vele kezdődik a Mózes az ő által írt második könyv, és látjuk az ő élet történetét. Azt is tudjuk, hogy fölmegy a hegyre, és az Úr elszólítja őt, aztán talán föltámasztja, nem tudjuk. Az biztos, hogy a megdicsőrés hegyén újra előkerül, és hogy része annak a klubnak, amit Péter akartott alapítani, meg kempingnek, aminek ők lettek volna az egyetlen lakói, Péter, ugye Mózes Illést és Jézus invitálja meg ebbe a kempingbe, amit ugye elutasít az Úr. Tehát ezt tudjuk Mózesről, de Illésről alig tudunk valamit. Az ő által a megtestesített üzenet az annyira titokzatos, mint az ő személye. Mert amikor az egy király, vagy a egy királyok 17-ben először színre kerül, akkor már egy teljes értékű Illés látunk színre lépni. Így jut elénk a Bibliából. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Akhábnak: az élő Úr, Izrael Istenére mondom, akinek szolgálok, tában állok, hogy ezekben az esztendőkben sem harmat nem lesz, sem eső, hanem csak az én szavamra. Amen. Nem látjuk azt, hogy hogyan fut föl, nem tudjuk, ki az anyja, ki az apja, és tulajdonképpen az élete végé is hasonlóan rendkívül titok, hiszen egyszer csak jön egy tüzes szekér, és elviszi őt a mennybe. És Illés személye, a kezdete is egy teljesen rejtett dolog, és a vége is egy rejtett dolog. Úgy tűnik, Isten nagyon megbeszabályozta az ő szolgálatát. Ilyen rendkívül kevés van, és amikor ő megjelenik a Bibliában, akkor már az ő teljességében. Az, hogy ő már csak úgy mondja azt, hogy most nem lesz eső, és nem lesz eső, aztán mondja, hogy legyen eső, aztán lett eső. Tehát nem kell neki fölépülni ebben a szolgálatban, hanem ő prímán, egyből ott van, nem tudjuk, hogyan vette ezt a dolgot. És erről az emberről tesz ígéretet Malakiás próféta, hogy eljön majd Illés, és majd a dolgokat helyreállítja, azt is, amit a parancs, és Mózes, akiről mindent tudunk, akit tisztelünk és becsülünk, mégis ez a fajta kapcsolati viszony, amit ő tárt Isten és ember közé, érződik, hogy ebben egy olyan távolságtartás van, amit Isten is tovább akar lépni, és amit le akar Isten szűkíteni, és ami úgymond hosszú távon valójában még jobban eltávolította az ő népét és Istent egymástól. És itt van nekünk Illés, aki Melkisédekhez hasonlóan egyszer csak előttünk terem a Bibliában, belép a színpadra, elvégzi a munkáját, és kilép a színpadról. És nem látjuk az ő jellemfejlődését, nem látjuk az ő szerepét ebben a dologban, előtte és utána. És Isten így adta, hogy Illés így dolgozzon, és tulajdonképpen Illés testesíti meg azt a isteni szolgálattevőt, aki a már régen halott betű, a parancsában megfogalmazódott betű után is képes Izrael szívébe egy felfrissülést hozni. Ez az ő életében ugye a Kármel-hegyi ítélet lesz, ahol ugyan nem tör ki az ébredés, legalábbis úgy, hogy Illés várta volna, mert ugye egyik nap levágja a próféták, a Baál prófétáit, mind az 450-t meg 400-at, és azt várja, hogy nagy ébredés lesz, de hát helyette másnap csak a sajtó nem arról ír, hogy milyen nagy ítélet volt, hanem Jezabel üzen neki a sajtón keresztül, hogy ma holnap úgy cselekszik veled az Istennek, mint ahogy vele te cselekedtél a Baál prófétákkal. És abban az értelemben nem tör ki az ébredés, ezért Illés össze is zuhan, de Isten azért odasúgja neki, hogy az üzeneted nem múlt el nyomtalanul, mert meghagytam magamnak 7000 térdet, amely nem hagyta a térdet a Baálnak. És Illés szelleme így dolgozik, hogy ott van, és helyreállít dolgokat, titokzatosan, ott, ahol már az ember nem gondolná, hiszen Lukács evangéliumából azért kiderül meg az evangéliumokból, hogy Illésnek ez a ről szóló profécia keresztül Jánosban teljesedik be, és utána sem tör ki az ébredés, mint ahogy gondolnánk, vagy várnánk, de szeretném elmondani, hogy János azért a legnagyobb proféta, ezt már mondtam nektek itt, mert János az egyetlen, aki 100%-os hatékonysággal dolgozott. Ő az egyetlen, akit ha valaki követett, akkor az biztos, hogy már úgy követett, hogy végig követett, akkor az Jézusnál kötött ki. Ilyet egyetlen más proféta sem tudott. És János szolgálata úgy marad meg a történelemben, hogy igazából nem tört ki utána nagy ébredés. És ez a titokzatossága Illés munkájának, ez az ő személyében is megnyilvánul. Márk evangéliumában olvassuk azt olvasok a Márk 9.4-ben, ahol Jézus elragadtatik ugye az imádkozás közben, és utána jönnek le a hegyről, telve ezzel az élménnyel, és azt olvassuk a Márk 9.4-től, hát most azt talán nem olvasnám föl végig, akkor elváltozik, és Péter mondja, hogy jó itt nekünk, ugye Mózes és Illés jelenik meg, és akkor 9-től, amikor jöttek lefelé a hegyről, meghagyta nekik, hogy senkinek el ne mondják, amit láttak, hanem csak akkor, amikor az ember fia már feltámadta halottak közül. Meg is jegyezték jól ezt az igét, de tanakodtak maguk között, mit jelent feltámadni halottak közül. Tehát még az sem egyértelmű. Ezért megkérdezték tőle, miért mondják az írás tudók, hogy előbb Illésnek kell eljönni. Ugye erre céloznak, erre a Malakiás ígére. Ő pedig így válaszolt, és Illés valóban előbb jön el, és helyreállít minden, akkor viszont miért van megírva az ember fia felől, hogy sok szenvedésben és megvetésben lesz része? De mondom nektek, hogy Illés már el is jött, és azt tették vele, amit csak akartak, ahogyan megvan írva róla. Amen. Vagyis, mit mond Jézus? Hogy valóban igaz, hogy Illés helyreállítása megtörténik, vagy Illés munkája, csak ez nem úgy történik, ahogy ti gondoljátok. És úgy történik, hogy Illés, ahogy az egész személyiségében hordozza ezt a titokzatosságot, belép, csinálja, kilép a dolgokból, meg így el is ragadja az Úr szelleme időnként, ide-oda leteszi, cikázik, mint a szent kerubok a mennyben, és ahogy Jézus ezt, vagy Illés teszi, ugyanígy az ő szolgálata Jánosban is ilyen titokzatosan megy, hogy nem az egy nagy látvány világban nyilvánul meg, hanem úgy titokban a szívekben valami olyan csoda jön létre, amit Illés létrehozott, ugyan ő sem gondolta, hogy így fog történni, de abban a 7000 emberben. Ők aztán megragadták az Urat. És térjünk vissza ezért a Malakiás könyvéhez, amit az előbb olvastunk, Malakiás 3-hoz. Tehát, amit itt az előbb olvastunk, azt mondja, gondoljatok szolgámnak Mózesnek a tanítására, amit általa parancsoltam a Húreben, én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a fiakhoz, fiak szívét az atyákhoz térít, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Szóval itt van ez, amikor Mózes, azt mondja, Isten megtanította Mózesen keresztül Izraelt, hogy a beszélő Istennel összehozza, hogy ez az Isten, ez beszél, hogy van üzenete, van parancsa, van egy rendje. És Mózesnek ez az érdeme, hogy ő ezt megtanította Izraellel. Hogy, mert ugye Izrael 430 évig él Egyiptomban. Megszokta azt, hogy az istenek nem csak a fejükre estek, hanem hieroglifákban léteznek, meg szobrokban, meg mumifikált macskákban, és azok nem beszélnek. És Mózes nagy érdeme az, hogy amikor előjön, akkor azt mondja, hogy figyelj ide, Izrael, van Istenek üzenete. Most én fölmegyek a hegyre, meghallgatom, mit üzen az Isten, belenézek Isten szívébe, tervébe, lehozom, lerajzolom, elmondom, írjátok le, csináljátok meg. És ez az ő érdeme. És összehozta a feleket úgy, hogy a parancsot adó Istent, és a parancsot meghallgató Izraelt. És összehozta, hallgass. És ez kifejeződik, amikor Isten maga mondja el az ő hangján a 10 parancsolatot a Hórevnél. És ezt Izrael is hallja. És ott megtörténik az a rendszer, amit Isten előtte mond, hogy húz egy meghatározott kört hegy körül, aki azon átlép, azt nyilattassék le, lövetessék le, és összehozza ezzel Isten önmagával Izraelt. A parancsot adó és a parancsot meghallgató. És tudjátok, nagyon sok kapcsolat jön valamifajta parancsra létre. Egy szükségre, egy igényre, egy vágyra, egy hiányra, ami engem visz előre. És tudjátok, az a baj, hogy nagyon sok kapcsolat hullik szét, ami így is marad. Hogy megvan egy parancs ebben a kapcsolatban, és megvan az, hogy kinek mit kéne csinálni, és az összehozhat feleket, az összehozhat embereket, összehozhat Istent és embert, összehozhat egy nőt és egy férfit, hogy vannak szexuális szükségeink, vannak anyagi szükségeink, biztonsági szükségeink. És van egy parancs azért a férfinak, hogy ezt töltse be a nő életében. Van a nő életében egy parancs, hogy töltse be a férfi életében. És ezek valahogy tudnak keretet adni, és össze tudnak minket hozni egymással. De egy kapcsolat hosszú távon ugyanúgy kiüresedik, mint Izrael és népe kapcsolata, ahol a Mózes parancs rendszere nem volt arra képes, hogy ezt a szembenézést, hogy újra szembenézzenek. Ehhez Illés kellett. Mert míg Mózes megtanítja Izraelt, hogy meghallgassa a parancsot adó Istent, megtanulja hallani, addig Illés megtanítja Izraelt, hogy meg is értsék egymást. Illés lényege, hogy Isten népe és Isten meg is értse egymást. Mert hallani hallja Izrael a parancsot, le is tudja írni Izrael a parancsot, de érteni Istent, Isten szívét nem érti. És ez az, ami Illés szellemében a nagyszerűség, hogy megértsék egymás szívét. Most emberiesítem Istent, ő tudja, hogy én ezt hogy gondolom. Ti is, ha úgy értitek, akkor értsétek úgy, ha meg nem, akkor ne értsétek sehogy. De Istent is megtanítja Illés arra, hogy megértse is Izraelt. És megtanítja, hogy összehozza a feleket, hogy az atyák szívét a fiakhoz, fiak szívét az atyához térítse. Itt pont ebben a könyvben, a Malakiás próféta könyvében teszi fel Isten a kérdést. Ha én atya vagyok, hol az én tiszteletem? Tehát Isten atya. És ebben a könyvben teszi fel ezt a kérdést, és az atya helyébe betehetem Istent is, hogy Isten illés szellemét használja föl, hogy ebben a parancsrendszerbe belefakult, üresedett, kiszálkásodott, az élet rostjaitól már ki üresedett fa élettel újra megteljem. És újra egy olyan gondolat jöjjön egymás szívébe beletekintve, hogy én látlak téged, én akarlak téged, és belenézek a szemembe, és azt mondom, én feleségem, én barátom, én szövetséges társam, vagy az, hogy az én Istenem, és újra megtörténjen ez a találkozás. És Illés az, akinek a szelleme azt hozza, hogy meg is értsük egymást, hogy értsük egymást. Nem a betűt, mert a betűt azt értette mindenki, azt kívülről fújja mindenki. És hanem az, amikor nem egymás mellett beszélünk el. Tehát már Ézsaiás is, amikor a bőtről tanít, az Ézsaiás 58-ban. Azt mondja Isten Izraelnek, hogy ti minden nap bőtöltök, kerestek engem. Mégis valahogy elbeszélünk egymás mellett. Azt mondja Ézsaiás 58. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni az utaimat. Tehát megvan ez a szándék. Azt mondja, mint olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Isten a törvényét. Miért bőtölünk, mondják, ha nem látod meg? És miért gyötörjünk magunkat, ha nem akarsz tudni róla? Tehát érzitek ebben is, hogy a bőt mögötti parancs ott van. És ott van a parancsnak való engedelmesség. Ott van az a szándék, hogy Mózesnek a rendelését, hogy ő meghatározta, hogy mikor kell bőtölni, milyen ünnepekkor kell, hány napot kell bőtölni, hogyan kell összegyűlni, hogyan kell csinálni a dolgokat. Ezek mind ott vannak. De mégis érezni, hogy elmennek a dolgok egymás mellett. Hogy miközben megy az istenkeresés, én ebből azt érzem, ebből az isteni üzenetből, prófétai üzenetből, hogy Isten is keresi Izraelt, de valahogy olyan, mint a elrontott cím, hogy nem azon a címen vagyunk ugyanabban az időpontban, és elmegyünk egymás mellett. Vagy itt van az, amikor a názereti Jézus irgalmat gyakorol egy bűnös ember fölött, és ugye a farizeusok és a vének, a parancsok betű szerinti tudói, kiakadnak ezen, és mondja Jézus, hogy ha tudnátok, mit jelent ez, és idézi a törvény szavát, egyik szavát, Hósás próféta könyve 6. rész 6. fejezetét. Azt mondja, hogy ha tudnátok, mit jelent ez, irgalmat akarok, és nem áldozatot. Akkor nem ítéltétek volna el azokat, akik nem vétkeztek. Ott is ugye mire céloz Jézus? Azt mondja, hogy ti tudjátok a betűt, de nem látjátok, nem értitek Istent. Mit akar Isten? Mi igazából az üzenete? Ti a betűvel képesek vagytok még ölni is. Ezért mondja Pál, hogy a betű az képes odáig jutni, a kiszálkásodott, kiüresedett, összealszott, most már életet nem közvetítő, rostok nélküli, vagy életet közvetítő, rostok nélküli fa már nem képes megeleveníteni. És azt mondja, ez a szellem kell, a betű megöl. És ez nem Mózes hibája, hogy nem Mózes mondott rossz dolgokat. A betű, a törvény az jó. És Isten igéje az jó, ha a törvény szerűen élnek vele. De a kiüresedett törvény az, amikor az ember már nem képes csak parancsban, csak egy oldalon gondolkodni, ahol már a kapcsolat már régen nincs meg, mert megmaradt azon a szinten, hogy én vagyok az Isten, én parancsolok neked, te meg csináld, amit én mondok, és ez már a legkezdetétől fogva Istennek nem volt akarata. Mint ahogy nem volt Istennek akarata az sem, hogy egy férfinak legyen 100 vagy akár csak 2 felesége. Kezdettől fogva azt mondja Jézus, ez nem így volt, hanem már világossá tettem, megalapoztam, hogy az én akaratom az, hogy legyen egy férfinak 1 felesége. Ezt most csak példaként mondom. Tehát benne van a Szentírásban, vagy utólag Isten elmondta Izraelnek, mert Mózes rendelkezik a válásról is, de Jézus világossá tesz, és nem vitatják a zsidók az igazát, hogy a ti szívetek keménysége miatt engedte meg Mózes, hogy vállólevelet írjatok, mert el akartatok válni. Hát akkor megengedem nektek, hogy váljatok el. Ez is mind azért van, mert nem értettétek az üzenetet, mert értitek a betűt, értitek azt, hogy el lehet bocsájtani az asszonyt, de nem értitek, mit helyeztem bele a házasságba. És mivel nem értitek, ezért ezt meg is akarjátok szüntetni. És borzasztó dolgokat élnek meg. Ugye Pálnak tanítani kell rendbe tenni ezt a kérdést. És ehhez Illés jön. Illés jön azért, hogy megértsék egymást. Tudjátok, az életem folyamán sokat szenvedtem azért, mert nem értenek meg engem. Mert idéznek ugyan engem, de nem értik azt, amit gondolok. Mert a szavamat visszaidézik, de nem látják a szívemet. Az atyák szívét a fiakhoz, fiak szívét az atyákhoz. Ez egy olyan összerendezése a dolgoknak, ahol a felek meg is értik egymást. Nem szóban, mert szóban lehet remekül megérteni a munkatársammal, lehet gyülekezetben megérteni, le tudok ülni pásztorokkal, és szóban megértem egymást. De igazából valójában érezni azt, hogy a dolgok igazából egymás mellett mennek. Jó esetben párhuzamosan, rossz esetben nem párhuzamosan, és akkor van ütközés is, vagy lesz előbb-utóbb. És tudjátok, a Mózesnek ez a rendszere, ez a szigorú rendszere, ez nem hordozta magában, önmagában azt a képességet, hogy Izrael egyszer odálljon Isten elé, és azt mondja, mind a 323-at ma kipipálhatjuk. Ez egy szerencsés nap, ezért ma odaállok, hogy én Istenem. Sose történt ilyen. És Isten sem mondta azt Izraelnek, hogy ma tényleg kipipáltom mind a 623-at. Ezért ma azt mondom, én népem. Ez nem történt meg. Mert a törvény, a parancs az lehetetlen, hogy összehozzon szíveket úgy, ahogy illés. És illés az, akinek a gondolkodása, akinek a szellemisége létrehozza azt, hogy szív szívhez ér. Szív fordul szívhez. És a szív több, mint az értelem. Több, mint a test. Több, mint a testnek a cselekedete. Mert a törvény megelégszik azzal, hogy a hústest teszi a dolgokat, de nem foglalkozik vele, mit gondol a szív. A törvény megengedi azt, hogy tele legyen a szív gonosz, bűnös gondolatokkal. De Jézus azt tanítja, hogy a szíved is fontos, hogy az is igazodjon Isten akaratához. Egy törvény nem ítél el egy embert, akinek a szívében gonosz gondolatok vannak, irítség, stb. Ha nem jelenik meg olyan formában, hogy az cselekedetekben is. A törvény csak ebben tud gondolkodni. De Jézus nem ezt mondja. Jézus azt mondja, és ő is illés szellemével is szolgált, és azt mondja, hogy nagyon fontos, hogy mi van a szívedben. Nagyon fontos, hogy hogy gondolkodol. Én azt is helyre szeretném állítani. Mert szeretném, hogy megértenéd, hogy nem csupán az üres parancs a lényeg, hogy engedelmeskedj egy parancssornak, lefusson minden nap egy pipa az életedben, mert akkor még lehetetlen, hogy engem megismerjél. Sőt, az is lehetetlen, hogy a veled együtt egyháztartásban élő embert ismerjed, akkor, hogyha az mindenben tökéletesen engedelmeskedik neked. Nem lehet, hogy ezzel tényleg kipipáltott, hogy akkor nekünk fantasztikus kapcsolatunk van. Mert a kapcsolat ennél sokkal-sokkal több. A kapcsolat az, amikor szív szívhez tér. Amikor szív szívvel érintkezik. Lehet, hogy az egy kemény ütközést is hordoz magában. Sőt, kell is, hogy hordozzon. De oda kell érjen, hogy én ismerem ezt az embert. Múltkor, nem olvastam föl a múlt héten, de Pál ír egy embernek, azt mondja, írtam, üzentem nektek Tikikusszal, aki elmondja, hogy hogyan élek. Van-e ember az életetekben, hadd kérdezzem, nem kell válaszolni, akire azt mondhatnád, hogy ha most elmegy valahova, akkor rólam úgy fog beszélni, hogy tényleg gondolkodok és élek. Van ilyen ember? Mert azt mondja, Pál, elmegy Tikikusz, ő mindenben, ahogy én élek, el fog mondani minden nektek. A motivációimat, tehát nem csak az, hogy pár reggel 6-kor kell, mit tudom, délig imádkozik, déltől, mit tudom én, bőjtől, este 10-ig, és akkor olyan szupermentként él, hogy azt lehetetlen lemásolni, mert ezt is le lehet írni, hogy nézzétek, így él Pál apostol, hanem aki a mélységeit is érti. Amit mond a korintusi levél, hogy az Isten szelleme, hogy az ember szelleme is vizsgálja Isten mélységeit is. Aki mögé néz a motivációba, aki az apró rezdülésekben kincset fedez föl, hogy hogyan működik az embernek a tekintete, az érzésvilága, azokban a hétköznapi megnyilvánulásokban, például amikor Jézus csak kiszól a farizeusoknak, azt mondja, hogy hát ha értenétek a törvényből, mit jelent ez, irgalmasságot akarok és nem áldozatot, akkor most fognátok, befognátok a szátokat. És nem értitek, amit én teszek most, mert ti a törvényt állítjátok velem szemben. Mint ahogy a bűnös asszony esetében is történt ez a dolog. És tudjátok, szív szívhez ér, amikor mögé akarok látni, mert egy ember dologában, meg egy ember életében, és most nem csak az ítélkezés, hanem az, hogy hogyan jött létre egy kapcsolat, hogyan valósul ez meg. Vannak remek példák erre, hogy Isten ezt a hétköznapi életben működteti. Például a Rút könyvében, ha akarjátok, odalapoztok, hanem nem. Rút könyvében, amikor megérkezik Naomi és az ő menye Rút vissza Betlehembe, és elindulott egy nagyon nyomorult életük, és ugye Naomi aztán tanácsolja az ő menyét, hogy hogyan kezdjen ott egy új életet, ugye olyan nép között, amit ő nem ismer, olyan nyelven beszélnek, amit ő nem tud. És nézzétek meg, hogy milyen nemes lelkek vannak, mert csodás és üdítő ilyet látni. A Rút 2:10-től. Rút arcra borult, Boáz van ott, aki előtt ez történik, a földig hajolt, és ezt mondta Boáznak. Hogyan nyerhettem el jó indulatodat, hogy pártfogásodba vettél, holott én idegen vagyok. Boáz így válaszolt neki. Apróra elbeszélték nekem mindazt, amit anyósoddal tettél, férjed halála után. Hogyan hagytad el az apádat, anyádat, szülőföldedet, és hogyan jöttél el egy olyan nép közé, amelyet azelőtt nem ismertél. Fizessen meg tetteidért az örökkévaló, legyen bőséges jutalmad az örökkévalótól, Izrael Istenétől, akinek szárnyai alá jöttél oltalmat keresni. Az asszony pedig ezt mondta, milyen jó indulatú vagy hozzám, Uram, hiszen megvigasztaltál engem, és itt van az, az amikor a szív szívhez ér, és a szívemre beszéltél szolgálóddal, pedig én még a szolgálód sem vagyok. Amen. Tehát nézzétek meg, hogy itt van Boáz, és Mózes szava mit mond Rútról? Hát, mit? Tizedig is. Nem, hát az egy dolog, hogy idegen, de ugye az ő számozása tizedig sem menjen be az Úr közösségébe. Ez van megírva. Mózes ezt írt, ez a betű szava. Emlékezzetek szolgámnak Mózesnek a parancsolatára. És Boáz is mondhatná, hogy hát Uram, hát azt mondtad Mózes szája által, hogy Moabita nő tizedízik, tehát gyakorlatilag sose jöhet be Izrael közösségébe. Erre mit mond Boáz, hogy ott van benne ugye az a szív, ami illésben, hogy ugye ezzel ugye le lehetne söpörni az asztalról ezt a dolgot, ezt a problémát, amit úgy hívnak, hogy Rút. És miért van? Ehelyett ugye kiérződik a történetben, hogy Boázt érdekli, hogy Rútot mi motiválja. Mögé néz a dolgoknak, megnéz egy embert. És egy Rút nevű probléma halmaz mögött, meg egy Naomi, aki magát átnevezi, átkereszteli Márának, tehát keserűségnek, aki a nyomorúságból, ahogy elment Betlehemből, még nagyobb nyomorba tér vissza, mert azt mondja, teli kézzel mentem el, és üresen jöttem vissza. Egy ilyen probléma halmaz, amit ez a két nő képvisel, ez az ember azt mondja, hogy mögé akarok nézni, és meg akarom érteni, mi motiválta ezt az asszonyt, hogy úgy dönt, hogy Izrael istenének szárnyaján jön oltalmat keresni, holott ez az Isten azt mondta róla a törvénykönyvben, hogy tizedízig se teheti be a lábát, és áttöri ezt a falat. És tudjátok, ez a találkozás ez nem jöhetett volna létre, ha csak Mózes nézzük. És ez az a, és ugye Boáz és Rút között sem. Ugye Rút Jézus nemzetségi táblázatába bekerül ezzel, mert Boáz egyik ősatja lesz Jézusnak. És ez a történet, ez a beszélgetés, ez Rút, Boáznak is a nemességét mutatja, hogy ő tovább néz, és itt látom is például gyakorlati módon Illés szellemét. Atyák szívét fiakhoz, fiak szívét atyákhoz. Idegen szívét a kiválasztott néphez, a kiválasztott szívét az idegen szívéhez téríti. És létrejön egy találkozás. Ami a Mózes nézzük, nem jön létre, de itt is működik Illés szelleme, mert ránézett Rút szívére ez az ember. Hogy nézett rá? Úgy, hogy apróra, utána jár, hogy mi motiválta ezt az asszonyt, és megérezte mögötte a hitnek a szellemét, megérezte azt az értéket, megérezte azt, hogy emellett, emellé, ezt nem tudok mit csinálni, nem kerülhetem ki nekem, ezt segítenem kell. És azt olvassuk utána 14-estől, az evés idején mondta neki Boáz, jöjj csak közelebb, egyél kenyeret, máts falatodat az ecetes lébe. Ő tehát leült az aratók mellé, Boáz pörkölt gabonával kínálta, az asszony evett jól lakott, sőt, még hagyott is, azután föl kell tovább szedegetni, ugye, mint koldus szedegethetett a törvény szerint, ebben meg ugye követték Mózes törvényét. Boáz pedig megparancsolta a szolgáinak, hadd szedegessenek a kévék között is, ne pirongassátok, sőt, szándékosan is hagyjátok el, tehát adjátok oda neki, hadd szedje föl, ne szígyátok meg. Amen. Értitek a szívet? Létrejött egy találkozás, érzitek? Hogy valami kapcsolat létrejött, érzitek? Lehetetlen, hogy ne érezzétek. Boáz és Rút találkozás, most mindegy, hogy nő és férfi, és hogy ebből házasság lesz, de azt érzitek, amit mondok, hogy valami létrejön. Egy olyan dolog, amit Mózes parancsa szerint nem jöhet létre. Egy csoda. Az, hogy két ember egymásra talál. Az, hogy egyik ember önmagában, mert ez is önmagában is megáll, egyik ember szíve a másikhoz fordul, ránéz a másik szívére, és olyan dolgot is észlel, ami túlmutat az ő fizikai származásán, az ő fizikai vagy anyagi állapotán, az ő lelki állapotán, belelátok és meg akarom érezni az ő szívét. Ezt jelenti, amikor azt mondja Illés szelleméről, hogy Illés eljön, és az atyák szívét, vagy itt egy választott szívét, választott népből való férfi szívét, egy nem választott népből való nő szívéhez fordítja. Egy özvegyhez ráadásul, aki fiatalon megözvegyesedett. És látjuk azt, hogy mi történik. Az történik ebben a dologban, hogy egy csoda. Két ember úgy kapcsolódik össze, ami már viszont hosszú távon is működni tud. Mert ebben már nem csak a parancs. A parancsnak ott kell lenni, mint keretnek, ami védi ezt a állapotot. De ez önmagában nem képes egy kapcsolatot működtetni. Az tud, amikor két szív egymásra talál. Megérzem a másikat, érzem a másikat, meglátom, meghallgatom, hogy meghallgatja az ég, eget Isten, hogy meghallgatja a földet, az ég. Egymásra találnak ebben a meghallgatásban. A válaszok, kérdések, amire a parancsnak a merevsége nem tud megfelelni, ez az egymásra találásban megtalálja a választ. A másik a válasz. Egy kapcsolat a válasz. Nem egy mondat, hanem a másik, hogy megtalálom őt, a nagy őt. És ez nem csak egy szerelem, hanem egy barátság, egy gyülekezet, de maga az Isten elsősorban. És az is baj, amikor az ember meg ezt veszíti el. Mert Dávid meg beleesett ebbe a hibába, és egy ellentét példa ezzel, amit Boázzal kapcsolatosan hoztam, van egy másik ellentétes példa, amikor Absalom, Dávid fia fellázott Dávid ellen, Dávid kiküldi az embereit harcolni, hogy vívjanak meg, lelkükre köti, hogy Absalont megkímélik, Joab nem teszi meg ezt a parancsot, megöli Absalont, és ezzel ellen azért Dávid emberei elképesztően a győzelmet aratnak. Nem is tudom, vesztettek-e vala a csatát. Egy elképesztően a győzelmet aratnak, és de a király nem megy csatába, nem mer elmenni, nehogy a fiával kerüljön összeharcolni, és meg kell vívjon a saját fiával. Ezért várja a hírt, hogy mi lesz a hír, ki győzött. Azt olvasok, a király megrendült, amikor visszajött a hír, hogy meghalt a fiad Absalom. Kapu fölött lévő helyiségbe is sírt, és siratja a fiát, Absalont, aki föllázott ellen, és aki polgárháborút robbantott ki. És azt mondja, bárcsak én haltam volna meg helyetted, fiam. Joabnak azonban jelentették, hogy a király sírva gyászolja Absalont. Ezért gyászra fordult a győzelem azon a napon az egész nép számára, mert meghallotta a nép, hogy bánkódik a király a fia miatt. Úgy lopakodott be hadi nép azon a napon a városba, hogyan a szégyent vallott hadi nép szokott lopakodni, ha megfutott a csatából. Pedig győztek. Mi volt ez? Dávid sírása. A király pedig betakarta arcát és sírt. Joab pedig bement a királyhoz a házba, és ezt mondta, megszégyenítetted ma minden szolgádat, akik pedig megmentették az életedet, fiaidnak és lányaidnak az életét, feleségeidnek és másodrangú feleségeidnek az életét. Hiszen azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek. Ma kimutattad, hogy neked nem számítanak vezéreid és szolgáid. Bizony, most tudtam meg, hogy jobban szeretnéd, ha mi mindnyáján meghaltunk volna is ma, csak Absalon élne. Most már kelj föl, azért elég durva hangnemet enged meg magának. És beszélj szolgáidhoz, szívhez szólon. Újra találd meg a szolgáid szívét. Mert az Úrra esküszöm, hogyha nem jössz ki, éjjelre egy ember sem marad melletted, és minden nyomorúságod, ami eddig volt, semmi az képest, ami ezután ez vár rád. Mit mond neki Joab? Újra találd meg a szíveket. Újra, kerülj kapcsolatba. És ma ez az üzenetem, hogy ne csodálkozzanak emberek, ha magukra maradnak. Mert ha ez így jön le dolgokba, hogy ez nem fontos, az az ember, akivel összerendeződött az én szívem, és Dávid és emberei között remek kapcsolat volt, fantasztikus a jó kapcsolat, és Dávid mellett ezek a elkeseredett, tönkrement emberek hősökké váltak. Őróluk a Biblia többször megemlékezik felsorolásszerűen. Azért ez nagy dolog. Na, ezek az emberek, akikkel viszont ez az áldás létrejön, hogy az én szívem odafordul, és az övé is él hozzám. Innen csak rettenetes nagy sérüléssel tud az ember kijönni. És sajnos néha ezt a sérülést el kell szenvedni. Nem miattunk, hanem esetleg amiatt, aki ebből kifarul. Pál is azt mondja, ha hitetlen várni, akkor várjon, de ez egy nagy sérülést okoz, mert utána azt mondja, Isten minket békességre hívott el. Tehát minden áron való békesség, ameddig csak ez lehetséges. Amíg rajtad áll, másod is ezt tanítja. És Absalom is ezt mondja, hogy Dávid, elvesztetted a népet, a embereid szívével való kapcsolatot. Most nyilvánvaló, hogy ők nem érdekelnek téged, és ez őket annyira, de annyira övön alól üti, hogy ma ezek az emberek itt fognak téged hagyni. Mert beküldheted őket a csatába, úgyhogy nem mondod meg, hogy 20-szor annyian vannak. És ezek az emberek nem rettennek meg, és nem fognak rád megsértődni. Elküldheted az embereidet, hogy értelmetlen háborúkba is vegyenek részt. Ezek az emberek megteszik, amit parancsolsz nekik. De egy dolgot nem szenvednek el, hogy elveszítik a szívedet. Elveszítik azt, hogy nekik fontos vagy. Hogy ez az, hogy vele van egy kapcsolatod, ez őket valóságosan ez élteti. Ebbe ők belehalnak. És ezt ők nem tudják elviselni. És tudjátok, ez az, amit lehetetlen létrehozni, parancsol, mert Dávid azt mondta, figyeltek ide, megparancsol, nem mentek innen, se fogd be a pofádat, Joab, mit ugatsz itt nekem az én a tekintének, és mondhatta volna ezeket a dolgokat, de hallgat Dávid Joabra, és azt mondja, megélti ezt a dolgot, és helyesen cselekszik Dávid. Ugyanezt csinálja, amikor megfedi őt Nábának a feleség, mindig elfelejtem, B-betűs név, Abigail, akkor A-betűs feleség, majdnem ott voltam mellette, A-betűs feleség, Abigail. És meginti Dávidot, azt mondja, hogy nyugodtan gyilkolázz le Nábált, nyugodtan az egészet, de akkor 10 év múlva majd lelkismeret fog gyötörni, amikor király lesz a békességben, és azt fogom mondani, rosszul döntöttem. És ott is összejön, Dávid szíve megítélődik, azért, mert szív szívhez ér, és motivációt leplezze, és tudjátok, a szív képes arra, az emberi szívet Isten egy csodának teremtette, mert képes arra, hogy egyik szív a másikat tükrözze, visszatükrözze. És képes arra is, hogy egy görbetükröt tartson oda, ez nagyon veszélyes, mert akkor megcsal egyik szív a másikat, de arra még inkább képes, hogy jó tükröt tartson. Önmagában az a személy, akivel én így vagyok szív-szív szerint kapcsolódva. Istennel is ezt tud engem helyes irányba terelni. Az van megírva, hogy belenézek a tökéletes tükörbe, akkor lelepleződik. Mert ez nem a betűnek a szava, mert a betű szavához én ma sem tudom azt mondani, hogy az összeset kipipálom. Lehetetlen. Nem tudom megtenni. De azt én érzem, hogy Isten szívéhez közel vagyok. És ezt érzem, hogy ez kedves Istennek. És ezt látom, hogy valahogy ezt még Isten is megáldja. Hogy amikor valaki a szívét ragadja meg Istennek, de hülyeségeket csinál fizikailag, még Isten azt mondja, inkább legyen így. Mert megérti az én szívem, és megy előre, és csinálja a dolgokat, ahogy én is szeretem, ahogy én is akarom. És Dávid itt korrigálja magát, hála Istennek, hogy egy korrigálható ember volt, vezető volt. És ezt megtanulja ezt a leckét, hogy azokkal az emberekkel, akikkel szívszerint kapcsolódik az ember, azt nem lehet sérülés nélkül felrúgni. És fordítva is igaz, azt ápolni kell. Mert egy parancsuralmi rendszerből azt mondom, mint akár mondjuk, hogyha egy cégnél dolgozok, és ott van főnököm, meg van ilyen ember, és rajta keresztül Isten megáld engem, ott megmondhatom azt, hogy figyelj, holnap én másod fogok dolgozni már, mert leszerződtem, vagy elmentem, és leszámolhatok. Egy parancsuralmi rendszerben gondolkodó ember bármikor azt mondhatja, hogy figyelj, nem hiszek neked, nem engedem, emeljek máshova. Megteheti, de egy szív szerinti kapcsolatból nem farolhatsz ki. Isten így rendezte. És szív-szívhez ér, ez a dolog, ez egy mély kapcsolatot hoz létre. És tudjátok, ez az, amit nekünk meg kell tanulni. És az előbb említettem ezt az egymás melletti elbeszélést. Ez akkor alakul ki, ez az állapot sokszor, amikor ugye itt Illéshez visszatérve meg a Malakiás prófétához, hogy atyák szívét fiakhoz, fiak szívét atyákhoz fordítja. Igazából itt valóban fiak vannak, nem akarok a szavakkal lovagolni, nem gyermekről van szó. Olyan fiakról, akik már serdültek. És tudjátok, nem véletlenül mondja ezt a Szentírás, mert a konkrétumnál is maradva, hogy itt fiakról és atyákról van szó. Tudjátok, vannak dolgok apaként, gyakorló apaként, és messze nem a legjobb apaként. Mondom azt, hogy tudom azt, hogy ahogy a fiaim nőnek, annál inkább igénylik azt, hogy most már kommunikálunk. Mert oké, elmegy az, hogy most fiam, már pedig most ezt csinálod, azt csinálod, és ennek megvan a helye továbbra is, de ahogy ők fiavá válnak, egyre inkább társá, kommunikálunk, hogy megismerjük egymást. És hogyha csak a puszta parancs marad, hogy egy gyereknek az a dolga, hogy parancsot teljesítsen, és a kommunikációnk ebből áll, hogy tedd ezt, és ne tedd ezt, meg azt teszed, meg akkor teszed, meg úgy teszed, hogy én mondom, mert az én kenyeremet meg eszed, meg az én asztalomnál ülsz. Ezek a mondatok elég ritkán, de nálunk is elhangoztak sajnos. Ezzel együtt, ahogy nőnek a gyerekek, egyre inkább el kell jutni arra a dolog, hogy ez egy kapcsolat. Ez nem csak egy az, hogy ő a gyerekem, és köteles engedelmeskedni, hanem ismerjen meg őt. Érdekel egyáltalán, hogy gondolkodik? Mit gondol a világról? És ha esetleg úgy gondolkodik, hogy én nem szeretném, akkor ledaráljam? Én nem gondolom, hogy ez van, amikor szív szívhez fordul. Mert a szív szívhez fordul nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértek vele. Én nem értek egyet mindenben, sem a feleségemmel, sőt, el kell mondjam, magammal sem. Értek minden. Van, amit az értelmem gondol és hisz, és van, amit a szív gondol és hisz. És nem mindig egyezik. Nem okoz ez persze bukfencet a lelkemben. De van ilyen. Van, amit hinni szeretnék, de a szentírási meggyőződésem alapján nem tudom hinni. Pedig szeretném, hogy úgy legyen, és úgy higgyem. Van, amit sejtek, hogy úgy van, de a szentírás alapján még nem tudom bizonyítani. De úgy érzem, hogy úgy van. Vannak bennem is ellenmondások. És van a feleségem között, van közöttünk vezető között, van közöttünk testvérek között, barátok között. Szív-szívhez nem csak akkor él, ha két ember felolvad egymás identitásában. Elveszti saját magát. Amikor Isten visszavezette Évát Ádámhoz, akkor egy individum álltott, nem egy beszélő borda, vagy egy cordon bleu, vagy mi ez, egy beszélő hússzafat, meg bőrszafat, meg csontszafat, akit Isten letöltött egy áldámi identitással, hanem egy individum, aki döntést hoz, ha akar, persze kibújva a rend alól, de döntést is hoz, Isten külön is szól hozzá, nem Ádámon keresztül, és a többi, és akit Krisztusban ráadásul egybe tesz Isten, és azt mondja, nincs többi ilyen értelemben férfi és nő. Na szóval, amikor a gyerekek is nőnek, akkor a parancsban elvész a kommunikáció, elvész a kapcsolat. És így is nagyon elvész, ez most egy másik dolog, de nyilvánvaló nem lehet egy fiammal, aki felnő, 20-30 évesen, ő társam lesz bizonyos értelemben. És meg kell értsem, hogy mit gondol. És ha az úgy van, akkor nem biztos, hogy a parancs működik meg a fenekelés 30 éves korban, hanem meg kell beszéljen vele, meg kell győzzem őt. Új impulzusokat kell megtalálnom, olyan szavakat, amit ő megért, olyan dolgokat, és ő is fog rám hatni, mert ő is már lehet olyan dolgot látott az életben, amit én nem. És meg fog engem is tanítani majd dolgokra. Lehet pusztán a léte önmagában. És mit mondom, szív-szívvel, pusztán a léttel ad Isten választ, hogy van valaki, akivel összekapcsolódok. Ez önmagában érték. Független attól, hogy pénzt hoz a konyhára, vagy pénzt visz a konyhából. Az, hogy van, ez érték. És ezt meg kell, a szív-szívvel való kapcsolatban nem lehetnek fizikai dolgok előtérben. Bizonyos értelemben a házasságban is a szexualitásnak van egy hátra sorolódása. Egy idő után ez nem olyan egyszerű ez a kérdés. Gyerekvállalásnál. És egy csomó egyéb fizikai dolog is háttérbe sorolódik. Lehetetlen, hogy egy házasságot azt tartson össze, hogy az egyik fél mondjuk, illetve egybe tarthat, de ez nem szív szerinti, hogy egyik gazdag, vagy egy másik szegény, vagy az egyik ilyen, vagy a másik olyan. Ezek hatóerőként összehozhatják, de a kohéziót azt a szív hozza létre. És tudjátok, ez egy kétirányú dolog. Atyák szívét a fiakhoz. Érdekes, hogy amikor Lukács idézi ezt a malakiási proféciát, amikor ilyen Zakariásnak megjelenik az úr angyala a füstölő áldozati oltár mellett, és akkor mondja neki, hogy oké, meghallgatott, imád, lesz szül a feleséged, gyereket, és akkor ő, ez lesz János, ugye, bemerítő János, és akkor róla van az megírva, ugye ez a profécia, azt mondja, Izrael fiai közül sokakat megtérít az úrhoz, az ő istenükhöz, és ő előtte, Jézus előtt jár Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse. Érdekes, a második felét nem teszi hozzá, csak az első felét. Az én értelmem, hogy az atya szív, fiahoz térés, én úgy gondolom, ez az erősebb kijelentés. Majd mondom a másikról is a jelzőt, amit én érzek bennem. Tehát egy atya szívének térni a fiához, én ezt érzem erősebb kijelentésnek. Mégpedig azért, mert az atyaság az egy annyira mennyei dolog, hogy azon megírva az Efézus 3-ban, hogy minden atyaság Istenről neveztetik. Minden. Ha egy sejtű mikróba tovább szaporodik, még az is. Bizonyos értelemben. Természetesen az atyaság sokkal több a szaporodás képességénél. Lehet atya az, akinek nincs gyereke. Jézusnak se volt gyereke, mégis azon megírva, hogy örökkévaló atya. És vannak fiaim, azt mondja, fiaim. Így beszél a tanítványaihoz. Tehát sokkal több az atyaság, mint nemzésre való képesség, és gyermeket csinálni, összehozni. És ezért is gondolom, és ebben, hogy az atyaság az egy Isten szívében rejlőző dolog, ezt Isten nem dobta oda Izraelnek, meg ugye a világnak ezt a kijelentést, hiszen az, hogy Isten atya, ezt Izrael nem merte használni, nem is engedte Isten igazából. Ezt Isten nem dobta oda. Ezt Isten úgy tartalékolta, amíg az igazi fiú el nem jön, addig Istent, mint atyát, nem. Amíg a fiú és az atya kapcsolata nem kerül bizonyos körökben előtérbe, addig nem akarta Isten elpocsékolni ezt a puskapolt. Még Dávidnál sem. Pedig ő aztán tényleg Isten szíve szerint volt. Dávid hülye volt, sokszor meg hibázott, de hogy megértette Isten szívét, az biztos. És még ő rá sem. És Jézus lesz az egy, aki Istent atyaként szólígatja meg, ezzel kiakasztva akkor az összes vallási előjáróját, mert ez lehetetlen. Egy zsidó vallási előjáró az, hogy Istent abbanék szólítja, ez lehetetlen. Abbának, ami becézett atyát jelent, az meg még kevésbé. Éppen ezért ehhez nagyobb felelősség párosul. Ezért mondja Isten, hogy megbüntetem a fiak, illetve a atyák vétkét a fiakban harmad-negyedizik. Ha az atyaság ennyire komoly dolog, akkor vedd komolyan, hogy hatással vagy a következőkre. Egy orvosi diagnózisban az egyik tétel, fontos tétel, nem tudom latinul, hogy van ez a dolog, hogy mik a apák, a szülőknek a betegsége. Miben szenvedett? Neki volt ilyen betegsége? Mert ez örökség. Mert azon megír a Péter levélben is, hogy Isten az, aki Krisztusban megszabadított, atyáitoktól örökölt hiába való életetekből. Ott is ez jön elő. És az is megvan írva, Pál azt mondja, hogy nem a gyermekek tartoznak a szüleiknek gyűjteni, hanem az atyák. Hogy lefele megy a dolog. És ezért úgy gondolom, hogy az erősebb kijelentés, amikor egy atya, aki elveszíti a fiát, lehet azért, mert nem hajlandó együtt nőni a feladattal, Lehet, hogy nem képes kiszakadni a mózesi keret merev rendszerből, és nem képes a fiával beszélgetni, mögé néz, mint Boáz, aki apróra végig kérdezte, hogy mi van vele, így gondolkodik, stb. És csomó ponton beleköthetett volna Ruth életébe, hogy lehet, hogyha nem csinálod azt a hülyeséget, nem hal bele a férjed, és a többi, de nem teszi, hanem megélti azt a nőt, hogy itt van egy helyzetben, most már mindegy, mi volt, kezdjünk vele valamit. És belelát a szívébe, és összejönnek a szívek egymással. És egy atyának ezért visszafordulni, vagy nem visszafordulni, hanem megtanulni, hogy meghalljam a fiamat, meghalljam lefele, úgymond idézőben, lefele, ez egy nagyon nehéz dolog. És ugyanis az atyának meg kell tanulni, hogy eddig én tettem tisztába, vagy a feleségem, eddig én elmentem, dolgoztam, hazajöttem, óbégatott, ez volt a dolga, meg sírdagált, meg összemászkált mindent, meg lefújrészítettük az összes asztali sarkot, meg stb. És ez oké, és akkor ott egy idő után ráparancsoltunk, meg láttam, minden dolgokat, egy családban mit láttam, hogy ráparancsolt Jézus nevében, hogy mit csináljon a gyerek, mondom, jó van. Előbb-utóbb ez a pici gyerek elkezd gondolkodni, ítélni. Elkezd a családról, elkezd a dolog, kinyílik a világ szemében. Előbb-utóbb kérdezni fog, meghallgatom-e? Vagy a kérdések lúgnak neki, és nincs válasz. És ott van, mint a szántóföld, gabona, hol a termés? Hol az eső? Hát ha te apa vagy, akkor hol van az a szeretet? Hol van az, ami ott van? Hol van az, hogy... És jogosak a kérdések. Ezeket elpasszolni dőresség. És az atya szíve odafordul, akkor meg kell tanuljon együtt belelátni a gyerekeivel. Mivel előtte vagyok a kamaszozásnak, nem tudom ez, hogyan lehet jól csinálni. Nem tudom, van erre jó megoldás. És éppen ezért gondolom, hogy ez nem egy egyszerű dolog, hiszen ha Illésnek kell eljönni, hogy atyák szívét fiakhoz térítse, akkor én azt nem gondolom, hogy ez egy ilyen dolog. Úgy gondolom, hogy mind a két félnek kőkemény töréseken kell átmenni. A fiú, mert ugye az is lesz majd fiak szívét az atyához, majd azt mindjárt mondom. A fiak meghallgatása és elfogadása. Néha tudjátok, nagyon nehéz embereket elfogadni úgy, ahogy vannak. Van, amikor Isten is azt sugja a szívembe, hogy nem azért mondja el, hogy én most mondjak neki valamit. Mondja el, és kész. És lehet, hogy hülyeség az egész, de az, hogy meghallgatom, ez is segít egy emberen. És nagyon is segít embereken, hogy meghallgatják őket. Isten is az imában meghallgat minket, és nem szól bele az imádságomba. És aztán ott látjuk azt is, hogy felelősség, hogy a fiak nevelésében, azért ez egy nagy felelősség, hogy fenyítés, korrekció, van ugye az intés, azt mondja, atyák, ne bosszantsátok, azaz ne tartsd állandó feszültségben a ti fiaitokat. Tehát ezért az atyáknak a fiakhoz való szívtérés és atyák szíve a fiakhoz, ez egy kemény etap. Tehát amit meg kell tanulni. És ugyanígy kemény etap a gyülekezetbe való belépéskor, amikor egy ember megtér, és hozza a hülyeségeit. És Pál is azt tanítja, hogy ne ítélgessétek, azt mondja, a hitben erőtlennek. Azt mondja, az ilyen szélsőségekben gondolkodik. Azt mondja, Pál, nem kell neki mondani. Hadd állja végig a kudarcait, hadd menjen végig, mint a gyerek is. Mit csinál? Végig eszi az összes mindent, ami a keze ügyébe esik. A mi gyerekeink a WC-ből is ittak, ettek. Úgyhogy ez teljesen természetes, hiszen szem megtévesztésig hasonlít bizonyos ételekre, amiket mi az asztalról eszünk. És azt mondja Pál, hogy nyugodtan ezt a dolgot, hogy végig nyalogatta az egyik gyerek, láttam a Lidibe, beültette az anya a kocsiba, és így végigette a fogantyút a gyerek. És figyeltek ide, nyilván nem mentem velük haza, és nem néztem ott éjszaka, hogy mi lesz belőle. Meggyőződésem, hogy semmi baja nem lett a gyereknek. Miért? Mert Pál is azt mondja, az evésben is, a dolgokban is, a hitben erőtelen ugye követi ezeket a dolgokat, és megy szélsőségekbe, és hagyni kell ezekbe a szélsőségekbe menni, mert így erősödik meg az immunrendszere. És ugye itt nem szólok, de hát nyilván egy idő után már az ember ezt azért csak szóvá teszi. És amikor azt mondja Pál, hogy atyák, ne bosszantsátok a gyerekeiteket, azt jelenti, hogy ne tartsd állandóan feszültségben. Ne legyél fölött állandóan, hogy most ne nyalogass, ne. És ez a dolog, ami a sokkal egyszerűbb dolog, és ebben mi apák elbukunk nagyon könnyen, mert mi miből értünk a parancsból. Ne, mi Mózest értjük. A nők jobban értik Illést. röviden. Fiak szívét az atyákhoz. Azt mondom, nagyobb dolognak tartom, és erősebbnek a atyák szívét a fiakhoz, de a fiak szíve atyához térés viszont nagyobb csodának tartom. Ez pedig azért, mert egy fiú nem tudja, milyen atyának lenni. Tehát ők, amikor fölnőnek, és kinyílik az a bizonyos csipa most már sokadjára, és most a gondolkodással együtt nyílik ki, egy kész apát látnak, egy kész családot, egy kész gyülekezetet, egy kész Istent látnak, és készhez kapják. Mire elkezd gondolkodni, hogy nekem apám van, addig az megőszül sokan. Addig az megráncosodik. Á, már nem az a daliás fiatalember, aki a nőmet, az asszonyom, vagy anyámat elvette, hanem ez már egy megtölt, ez már egy óvatosabb, ez már egy visszafogottabb kiadása ugyanannak a verziónak, ez már egy 5.0-ás apa, akit lebútolt Isten már egy párszor, és újraindított, és a PIN-kódot is elhagyta Isten belőle sokszor, és elő kellett kutatni a másik kódot. És sokszor mire, és tudjátok, ez azért itt is megtörténik nagyban is, hogy bejön ide valaki a gyülekezetbe, és ő egyben egy gondolkodása és egy véleménnyel van itt mindenről, és nem tudja, mert ő nem hajlandó arra, hogy apróra elbeszéljük neki, hogy mi miatt tartunk itt, és mi miatt gondolkodunk úgy. És egyben jobban tudja, hogy így, meg úgy, meg amúgy, és ezzel én tudom, hogy az én emberrel nincs jó kapcsolat soha, aki ezt nem képes megérteni, hogy ez a gyülekezet ott tart, ahol tart, de ennek van egy útja. Ruth is ott tartott, ahol tartott, de ennek volt egy múltja. És Boáz legalább érdekelte, mert ő szeretett volna nem bele merőlegesen, mert autópályában nem megyünk merőlegesen, hanem finoman egy életbe bele folyni. És aki ide jön, aki merőlegesen érkezik, azzal nem tudok mit kezdeni. Akiben érzem, hogy ő meg akar érteni, nem csak az, hogy itt ilyen a dicséret, meg miért így, meg úgy, miért úgy, meg stb., hanem szeretné ezt megélteni a mélységeit. Akkor ott lehet kapcsolat. És ezt látom ebben a dologban. Szóval a fiaknak, akik szíve az atyákhoz tér, az azért nagyobb csoda, mert ők ugye egy végeredményt látnak, és ők nincsenek azzal megáldva, mint egy atya, hogy együtt nőjek a feladattal, a gyerekemmel együtt, és van időm újra korrigálni magamat, és tulajdonképpen végérvényesen elrontani szinte lehetetlen ezt a kapcsolatot egy apának, de egy gyerek... Hát van, amikor egyik napra a másikra, mint az én a suliból, és azt mondja, te hülye. Meg stb., meg így, meg úgy, meg amúgy. Előfordult, még ez nem történt a mi életünkben meg. Ne is történjen, de oda mondja neki. És ugye mondja is, Salamon azt mondja, ne utáld meg, azt mondja anyádat, amikor megöregszik. Ne válts meg, ne tekints semminek, mert most semminek tekinted, hogy ilyen, meg olyan, meg stb., na de mind ment keresztül. És hányszor? És mi az, amit ő megélt, és az ő kudarcait aratja most, vagy az ő sikereinek a hazugságait aratja most, vagy éppenséggel az ő sikereit látod most az életén, és megkívánod, hogy ezt én is akarom, és add ide nekem örökségül, de az oda vezető utat nem, hogy apróra ne beszéld el, nem is akarom tudni, csak elég az örökség nekem. Van ilyen példa a Bibliában, ugye? És ezért, amikor egy fiú, odafordul az atyához, és kezd érdekelni, hogy apám, hogy is volt ez? Miért is így? Miért is úgy? Most ez konkrétumok természetesen független a dolog a konkrét, amikor egy fiú szíve nyílik meg egy apa felé, azt én fantasztikus nagy csodának tartom. Mert túl tud lépni azon, hogy ő egy készen kapott helyzetbe kerül bele. És így látom kapcsolatokban is, én úgy gondolom egyébként ennek a gyülekezetnek ez egy nagy előnye, mert fordítva viszont, ha ezt magamat gyermek kiesítem, és egy meglett életet nevezek atyának, akkor én úgy érzem, hogy itt ezt nem szoktuk ezt. Tehát bárki ide bejön nyomorultul, és azt mondja, hogy szeretne ide tartozni, befogadjuk. Aztán más kérdés, ha ez nem jön össze, akkor azt is megmondom, hogy neked itt szerintem nincs helyed. Ez is előfordult, de én érzem azt, hogy itt szeret, és szeretném is, hogy itt tényleg a szív szívhez, hogy oké, rendben, jöttél így, meg úgy, megőszülve, meg összeesen, mint a toprongy, de az a megírva, ne nevezd meg. Az a megírva, ne tekint semminek, attól, hogy nincs semmije. És meg kell ezt tanulnunk. És tudjátok, ezt valahogy meg kell tanulnunk, hogy ez összejön. Na, itt jön Illés szellem, hogy ezek úgy megjavuljanak most. Egy példát adhozatok elétek, ha még bírjátok. Nem mondhatok semmit, úgyhogy mondom. Azt mondja, ekkor elmentek ez az 1 Sámuel 7, a Kirját Jeremiek, és mindegy, elvitték a Fidát ide magoda. Attól a naptól fogva, hogy a láda Kirját Jeremben volt, sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el. És Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Akkor ezt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astertákat. Ragaszkodjatok szívetekből az Úrhoz, egyedül neki szolgáltok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és asterákat, és egyedül az Úrnak szolgáltak. Ámen. Tudjátok, ez van. Az, hogy siránkozott Izrael az Úr után 20 évig, jaj, hol van az Isten? Hát közben ott volt Astarte, meg milyen volt, milyen isteltek, meg idegen istenek, mindegy, kik. Hát 20 évig nem esik le a tantusz, hogy nem siránkozni kéne, hanem rendbe tenni a dolgokat. Hát Isten azt mondja, én érintkeznék a szíveddel, de ne alagudj, azzal, ami a szívedben van, azzal nem tudok. És bocs, de az a szék, az nekem van fenntartva. Te másnak kínáltad oda, akkor legyen ő a te Istened. Tehát nem szolgáltok Istennek és a mammonnak. Oké, ez rendben van. Még azt is el tudom hinni egyébként, hogy Izrael egyébként ezt tudta. Tehát valahol tudták, hogy ez nincs rendben. Nagyon úgy tűnik, hogy Isten is valahogy tartózkodó, tehát hogyha Istent megint emberiesítem, akkor ebbe a kapcsolatban azt láttam, hogy mind a két fél vár a másikra, hogy történjen valami. És akkor mind a kettő, mint amikor két rossz kapcsolatúban lévő ember megássa maga árkát, mint az első világháború, azt hitték a németek lerohanják, hogy a Franciaországot, mi lett belőle egy két évig tartó háló háború, ahol a világ legtöbb embere egy kis helyen meghalt. Értelmetlen küzdelmekben. Teljesen értelmetlen. Több százezer ember halt meg egy viszonylag néhány nézetkilométernyi helyen. Ott feküdtek, hullák. Stb. Álló háború. Egyik se hajlandó kimondani, hogy de hülyék vagyunk. Hát ennek mi értelme van? Nem, itt nem lehet győztes. Itt már mindenki vesztett. Itt mindenki elpusztult, aki csak megölni tudunk. Erről szól a Nyugaton a helyzet változatlan című film. Ajánlom nagyon ezt a filmet, de a régi feldolgozást, amit 70-es években csináltak, fantasztikusan jó film. Na így van ez, hogy Izrael is, mondom, egy picit mondom, emberiesítem, és Isten tudja, hogy gondolom ezt, Isten is 20 évig, de ez még elment volna 50 évig is, mondom nektek. Siránkozás, nem megy semmi, jaj, nem megy semmi. Na itt kell Illés szelleme, és ez most Sámuelben jelenik meg. Aki megjelenik, és azt mondja, figyeljetek ide, hát az a helyzet, hogy nektek a szívetekben Baál van, neked meg ez van, meg az van, abban nem fér bele az Isten, ha ezt így akarod, így marad. Vagy dob ki, és gyere Istenhez, és a szívedet add oda neki, azt mondja, add oda a szívedből, és szolgálj, és tulajdonképpen Istent, mint atyát is képviseli ebben a dologban. Tudjátok miért? Sámuel? Mert az ő szellemi elöljáró, Éli, aki már parkolópályára lett téve Istentől, egy dolgot még azért odaad a örökségül Illésnek, vagy Sámuelnek, hogy hogyan hallja meg Isten hangját. És tulajdonképpen Illés szelleme itt létrehozza azt, hogy a két fél találkozzon. Ez a proféták rendkívül nagy érdeme. Mert a törvény ereje, a betű ereje nem képes őket összehozni. Minden tudnak. Még sincs találkozás. Mégis 20 évi pauza van. És kell egy Sámuel, akiben most megjelenik ez a szívhez térítő dolog. És megtalálja azt a hangot, ahogy Izrael is érti, és el is jut az üzenet. Tehát azt mondta Mózes, elmondta, hogyan tanítja meg hallani a parancsot adó Isten, Illés meg megtanítja megérteni őket, hogy mit mond Isten. Na, ez egy fantasztikus dolog, hogy Sámuel meg egyszerűen képes arra, hogy megértse, tesse Izraellel, amit amúgy is tudtak. És változtatnak a dolgokon. Ez a nagy csoda. És ez a kapcsolat lényege. És itt Sámuel egyfajta közvetítőként összehozza a két felet. És tudjátok, ugyanez van Krisztussal is. Krisztus is eljött, és ő nélküle egyikünk se lenne itt, ez biztos. Miatta, mert ő eljött, és föl közé, az van megírva, hogy általa Isten megbékéltette magával a világot. Az van megírva, hogy ő általa van békességünk Istennel. Ő az, aki tulajdonképpen összehozta Istent meg engem, mert én egyébként nem akartam találkozni Istennel. De Krisztus miatt találkoztam Istennel. Sőt, most, hogy összeépítettük az életünket Istennel, és egyháztartásban lakunk már, most Krisztus, mint habarcs, őriz attól, hogy az én ádámi ótermészetem és Istennek az a kemény természete ütközzön a habarcs, megőrzi a két télát, hogy ledarálja egymást. És ő összehozott engem, és az én szívem bálványait én nem tudtam róla. De ő fölhívta a figyelmet, hogy így nem megy Istennel, ha akarsz Istennel. És odahozta Istent is, Ide is az ő atyai szívét, én hozzám is. Az én fiúi szívemet ő hozzátérítette. És most már úgy érzem, tudok Istennel beszélgetni, úgyhogy érzem az ő szívét. És azt hiszem, talán jobban illik tudni ilyenkor már az embernek, hogy mit jelent az, hogy Isten a szeretet. Na szóval Mózes ilyen értelemben csak Isten nyelvét beszélte. Ugye? Ő beszélt Istenül, de nem beszélt emberül. És nem volt tolmács. Ehhez kell Illés, aki beszél Istenül is, meg emberül is. És valahogy össze tudja ezt hozni. És a próféták ezek az emberek, akik Istenül is tudnak, meg emberül is. Ezt most idézőjelben mondom. Mózes csak az Isten nyelvét beszélte. Tudjátok, nagy baj, amikor az egyház is csak az Isten nyelvét beszél. És akkor a szószékről, meg ilyen helyekről, meg pekintéről, amiknek mondom, helye van. Mert Istennek kell, hogy legyen nyelve a gyülekezetben, ugye? Kell az, hogy megmondani, figyeltek, ezt így kell csinálni. És adott esetben azon nem gondolkodni kell, hanem megtenni. Mert ez is Istentől való dolog. De meg kell tanulnunk illésül is beszélni. Hogy beszélem Isten nyelvét, meg beszélem az ember nyelvét is. És ez az a dolog, ami sokkal kényesebb, hogy megtanuljak. És hogyha valaki, itt vannak fiataljaink, meg akarnak házasodni, kapcsolatot akartok, akkor nem lehet másképp kapcsolatot fenntartani, csak hogyha beszélek az ő nyelvén. És megértem az ő nyelvét. Megértem az ő érzéseit. És elfogadom azokat, mert ha már hozzáadtam magam, akkor ez van. És odaadom magamat. És tulajdonképpen a proféták ezért szenvedtek, mert ők beszélték az Isten nyelvét, értették, mit akar Isten, elmondták az embereknek, beszéltek emberül, magyarán érezték az Izraellel lévő csapásokat. Egyetlen proféta se úgy élt ám, hogy odament, elmondta, hogy ilyen csapás, hanem akit mondtak, azokat ők is szenvedték. Hogy Illés azt mondta, nincs étel, nincs ital, akkor utána neki is elfogyott a víz meg az étel. Tehát nem az van ám, hogy ő ott a kis királyi lakujában mondja, hogy na, 3,5 év, nesze nektek hülyék, én bezzek beraktam 3,5 évi fridzsübe, meg van itt egy nagy menence, hanem elfogy a víz, meg elfogy a hús. És ő is szenvedi. Tehát ő beszél emberül, beszél emberni. Beszélni ember. És szenvedi. És ez szakítja szét a prófétákat, amikor beszélem annak a nyelvét, annak, és ők meg nem beszélnek egymásról. És a próféták ebbe belepusztultak. Amikor ezt érezték. Jeremiás ebbe belehal. Amikor azt mondja, hogy én tudom milyen... Amikor mondja, hogy ne csináld, ne menjetek Egyiptomba, erre mit csinálnak? Megfogják Jeremiást és elviszik. Mert Isten azt mondja, ne menjetek. Erre megfogják és elviszik Egyiptomba. És belepusztul ebbe az állapotba, mert beszéli az Istent, a nyelvét, és beszéli az emberek. Ő érti, és tudja, egy próféta tudja, hogy elmennek a dolgok. Hogy akárhogy erőlködik, nincs közeledés. És a végén megtörve elmondják a próféták Izrael. Ha nem beszélni, Istenül vége. És akkor ilyen értelemben Isten sem fog emberül beszélni. És ez a bekeményítés, ez egy szétesett kapcsolatot fog. Persze Isten kegyelme ezt is helyre fog állítani, de jobb beszélni egymás nyelvén. És tulajdonképpen a prófétáknak ez volt a feladatuk. És akkor még egy... Mondtam, hogy befejezem? Jó. Úgyhogy nem fejezem be még. Csak azért se. Hát igyekszem odafigyelni. A 4.7-es azt átlépem. Lukás 15 az ismerős, mivel a sokadik bőlt húzzuk le róla, de rengeteg üzenet van benne. 11-től. Azután így folytatta, egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának. Atyám, add ki nekem a vagyom rámeső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozott a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Itt ugye érezzük, ugye, hogy nincs atya szív, vagy nincs fiú szíve atyához. Ezt leszögezhetjük. Hogy itt nem beszélni atyául a fiú, és a fiú atya nem, valószínűleg én úgy gondolom, az atya sem beszélni fiúul. Miután elköltötte mindenét, nagy éhénység támadt azon a vidéken, hogy nélkülözni kezdett. Nyilván érezzük, hogy ebben még mindig nincs benne a szívváltozás ebbe a pontba. Ekkor elment, elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, és bejött neki az üzlet, és meggazdagodott. Nem ez történik, de ha ez történik, soha nincs mit. De ha ez történik, sosincs szívfordulás, ugye? Az a helyzet, hogy nagyon sok szívfordulásnak a háttere és oka kiváltója egy krízis. Ő pedig szívesen jól lakott volna a Szent János kenyérrel, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki, nem moslékot ettek a disznók. Ekkor magába szállt, és ezt mondta, az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt én halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened nem akarok többé, nem vagyok többé méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek, tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. Amen. Hát, ha van a Bibliában egy atyaszív, vagy fiúszív atyához térés, ez. Ez ez. Pedig itt igazából már nem is teszi arra a polcra a szívét, ami az atyával egyen van. Ő lejjebb teszi, és azt mondja, én csak ott legyek közel. És itt a fiú megváltozik, és ezt kell összetörni. Igenis úgy gondolom, hogy Isten az összetörést használja ezt a szenvedésbe. Isten nagyon sok csodát helyez bele, és sokkal kisebb és kevesebb lenne a világ ilyen értelembe vett szenvedések nélkül. Nagyon sok művész és nagyon sok érték jutott nekünk azért, mert Isten engedte az övéit szenvedni. A fél új szövetség börtönben született meg, és ezt is Isten így adta és rendelte. Visszamegy, az apja ugye úgy éli meg ezt a történetet, ezt a korszakot, mint aki, hogy meghalt a fiam, azt mondja, ez az én fiam meghalt, és feltámadott. Ez is egy borzasztó lehet, mert az atyának szembe kell nézni azzal, hogy lehet, hogy ő sem beszélni fiúul. És biztos vagyok benne, mivel apa vagyok, hogy biztos az első kérdéseim között lett volna, amikor ott, hogy a fiam, hogy mit rontottam el. És ez biztos, hogy neki egy kérdés, és biztos, hogy el is rontott valamit, hiszen legalább úgy gondolom azt, hogy ő felszabadította a fiát erre a szabadosságra. Szabadságra akarta, de szabadosság lett belőle. Ezt abból gondolom, hogy az idősebb fiúnál viszont meg sem meri említeni, hogy övé minden, csak akkor, amikor megsértődik. Pedig már tényleg övé minden. Hiszen a fiatal a fiúnak kiadta a vagyont, akkor a maradék kétharmada idősebbi. Az első szülötté, ez volt a törvény, akkor ki kellett neki is adni. És az idősebb fiú mondja is neki, hogy mindenem a tiéd. Már minden a tiéd. Ez már nem az enyém, ez a tiéd. De nem meri mondani neki, nehogy még egyszer ezt a helyzetet megteremtse magának. Még egy fiú elhagyást nem fog túlélni. Még egy, hogy szétszakad a szív, ebből beleal, ezért nem mond semmit ennek az idősebb fiúnak, itt meg ezt rontja el. Azt mondja, hogy hát mondja a fiú, hogy semmit nem adtál nekem, mert nem meri. Mondja, itt már mondja neki, már ugye visszajött, már feltámadás útját is megéri ez az apa, de neki is meg kell tanulni újra fiúul beszélni. És itt bizony nem csak a fiú szívet él az atyához, hanem ennek az atyának is meg kell tanulni a fiúhoz térni. Nem csak abban, hogy befogadom őt és elfogadom. Mocskosan, kudarcokkal teli, kisemmizett módon, és újra a fiamként kell lássam. Ez is, úgy gondolom, az öröm ezt messze elfette. Hanem meg kell tanuljon az ő fiaival úgy beszélni, hogy jól menjen át az üzenet. Hogy tényleg értsék, hogy hát én nem azt gondoltam, hogy ezt csináld, hanem azt gondoltam, hogy ne ezt csináld. De azért még tér minden. És ez egy nehéz kérdés, mint hogy a kegyelem és törvény kérdése is, lehetetlen erre jó választ adni. Vagy egyik szélsőség a válasz, a cselekedettan, és agyonütjük a hívőket a törvénykezéssel, vagy ha kegyelmet úgy tanítjuk, akkor meg a hívők értik félre, és azt hiszik, hogy az a megoldás, akkor az csak, amit akarok. Holnap leköszönök, elmegyek, csinálom, élem az életemet, megmutatom neked, apám, ilyen vénembe, majd én ennyi időskoromban meglátod, milyen frankó leszek. Hát ugye erre szokták, majd akkor térünk vissza 20 év múlva rá. És a többi ilyenkor az ember is ezt a box meccset azért fölveszi, és jön ez a dolog, és tudjátok, az apa is el kell gondolkodjon azon, hogy hát akkor én most nem, és másik szélsőségbe megy, és az idősebb fiúnál meg semmit. Nem meri mondani neki, hogy igazából jogilag tiéd, minden már rég átirattam, tiéd, azt csinálsz, amit akarsz, kirúgsz engem, és a többi, csinálsz mindent. Igazából levághatod a borjút, a tiéd, élvezd ezt az egészet, már nem meri mondani, nehogy aztán annyira élvezze, hogy aztán ő is odébb áll. És meg kell az apának is fiúul tanulni. És ez az apróra elbeszélés, hogy fiam, hogy volt, hogy élted meg, hogy mentek el a dolgok. Nem állítom, hogy minden megbeszélés hasznos és jó, ezt nem gondolom. Sőt, azt gondolom, hogy Illés szemében benne van az, hogy meg se beszéljük, egyszerűen összetalálkozik, és már nem számít semmi, csak újra összetalálkoztunk, és összeolvad a szív. És azt tudom nektek mondani, hogy mindezt Istenre tegyétek ki, hogy adjátok oda ezt a dolgot Istennek, hogy jöjjön egy Sámuel az életetekbe. Bálványokkal a szívetekben, meg az én szívemben nem fog menni. És 20 évig nyavajoghatunk ezen, meg 50-ig is. De azt mondja Jézus, hát ő maga is azt mondja, mammon, és én nem férek meg. És nem a munkáról, meg vállalkozásról van szó, hanem szív szerint, hogy azt a széket, azt ne arra, hogy az illés széke, azt ne add oda bárkinek. Legalább Izraelben volt illés széke a szédelesti vacsorában. Legalább letették és jelképezték, hogy a családban Jézus az Úr, illetve hát a Messiás. És ezt változtassátok meg, ezt kívánom, mert meg fogjátok látni, Isten is hozzátok tér. Hozzátok fog térni. Nem ezt tapasztaljátok? Amikor az ember megalázza magát, soha nem volt olyan, hogy Isten ne jött volna oda. Soha. Kedvesül előtte a megtört szív. És Illés adta Isten arra, hogy amit Mózes nem képes szabályozni, azt is Illés, igen, azt Illés odaadja. Viszont azzal nem iktatta hatályon kívül Mózes sem. Tehát ez a kettő együtt jelenik meg a megdicsőlés hegyén. És a kettő együtt közli Jézussal, az egyik parancs szerint, hogy meg kell halnia Jeruzsálemben, hogyan teljesíti be az atyát, a másik meg szív szerint. Ez Illés. Illés meg elmondja, hogy hú, ott voltam Istennél, és láttam, hogy Isten hogyan szereti a pogányokat, és hogyan fogja majd őket megmenteni. Mózes meg elmondja, hogy hát prófétát támaszt az Úr, elmondja ezt a verbális részét, nem megvetve egyiket sem, és de mind a ketten beszélnek Jézusnak erről, és mind a kettőt Jézus megfogja, és parancs szerint is, és szív szerint is odaadja magát a kereszt áldozatra, és összehoz bennünket Istennel, és megtanít Istenül minket. Amen. Úgyhogy jó beszélgetést Istennel. Imádkozzunk, jó? Kérlek, álljatok föl, és hadd vezesselek bele benneteket egy imádkozásba, jó? Kérlek, mondjátok velem együtt utána. Mennyei Atyám, köszönöm neked Illés szellemét, Illés prófétát, akiről megvan írva, hogy elküldöd őt, hogy az atyák szívét fiakhoz, fiak szívét az atyához térítse. Uram, imádkozom hozzád. Kérlek, add meg Istenem, hogy beszéljek Istenül, hogy értselek is téged, hogy ne csak halljam a te parancsodat, ne csak tudjam a te parancsodat, hanem értselek is téged. Uram, kérlek ezért téged, add meg, hogy meg tudjak emlékezni minden nap a te igédről, és a te szellemedről, akit adtál nekem, Uram, aki által újjáformáltál engem, megváltoztattál engem, és közel vittél Isten szívéhez, hogy ne csak a felszínt lássam, hanem azt tudjam mondani, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És én tudjam, hogy mit jelent ez. Uram, add meg, hogy tudjam, mit jelent. Jézus nevében. Tudjam, mit jelent, ahogy gondolkodsz. Hogy a Szent Szellem apróra elbeszélje nekem, ki az én rútom, ki az én társam, akit benned találtam. Uram, én imádkozom ezért. Segíts nekem, Uram, hogy Uram, valamilyen fantasztikus dolgot megéljek, amit eddig talán nélkülöztem, mert azt gondoltam, hogy Isten az, aki parancsol. Én meg az vagyok, aki engedelmeskedik. Kérlek, Uram, térítsd az én szívemet hozzád. Te is térj hozzám. És arra kérlek, Uram, ebbe a veszélyes kapcsolatba engedj bele engemet. Ahogy kérlek, engedj bele engem emberi kapcsolatokba is, ahol szív-szívhez kapcsolódhat, hogy a te akaratod van, Uram. Jézus nevében. Köszönöm, hogy meghallgattál. Áldott legyen a te neved, Uram. Jézus nevében. Ámen. Atyám, Jézus nevében hálát adok ezért a gyülekezetért. Kérlek, add, Uram, hogy ez egy befogadó gyülekezet legyen. Add meg, Istenem, hogy az ide térített lelkeket, Uram, megértsük apróra, és kérlek, Uram, add meg, hogy ahogy Ruth megtalálta az ő társát, megtalálta az ő életét, értelmét, Uram, Boázban. Én arra kérlek, sokak számára legyen ez a gyülekezet ilyen, vagy egy-egy emberi kapcsolat ilyen. Arra kérlek, Uram, add meg, hogy sok ilyen fizikailag is férfi és női kapcsolatok jöjjenek létre, amik sokkal több annál, amit a test vagy egyéb szükségek diktálnak, parancsok diktálnak, és arra is kérlek téged, mennyei Atyám Jézus nevében, add meg, Uram, hogy Sámuelen keresztül is, vagy Sámueleken, üzeneteken, igehirdetéseken keresztül is, add meg, Istenem, hogy az, ami után 20 éve nyavalgunk, sírunk, vágyunk, Uram, valahogy ez megértésre jusson bennünk, hogy változni kell ennek a dolognak, és megtanuljuk Istenül, megtanuljuk a te nyelvedet, és kérlek, add Uram, hogy mi is meghalljuk a te beszédedet, amit a szellem által szólsz, Uram. Jézus nevében én hálát adok, hogy meghallgattál, és téd ezért a dicsőség. Jézus nevében. Amen. Oké, Isten áldjon mindannyiunkat, és a jövő héten nem tartunk alkalmat,